Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ezen a héten mindenki az árvízre figyel, a Partizán csapatának egy része is követi az eseményeket a gátakról. Mi itt a Vétóban egy olyan adással készültünk ma, amit már régóta terveztünk. Arról a térképről fogunk beszélni, ami már az előző adások óta is itt van velünk a díszletben, és ami azt az 54 körzetet jeleníti meg, azt az 54 feltételt, ami szükséges a kormányváltáshoz 2026-ban. Erről fogunk beszélgetni ma Bálinttal és meghívott vendégeinkkel, Kovalcsik Tamással, a választási földrajz szakértőjével, és Tóth Péterrel, politikai tanácsadóval. Tartsatok velünk! Sziasztok, üdvözlünk titeket az adásban, örülünk, hogy itt vagytok.
Szervusztok, köszönjük a meghívást.
Szervusztok, sziasztok.
Kezdjük akkor, hogy miért 54, miért 54 feltétel, miért 54 egyéni választókerület kell a győzelemhez. A vétóban már elég régóta az a perspektívánk, hogy az 50% plusz 1 kell a győzelemhez, de nem egyértelmű, hogy ez az OLVK-k szintjén is így van-e, vagy ez egy szimbolikus megjelölés, vagy egészen konkrét.
Szóval, amikor ezt az adást terveztük, az egész évadot terveztük, akkor én nyáron, bevallom őszintén, rengeteg szakértővel beszéltem, hogy mi az a konszenzus, amit a 106 egyéni körzetet, hogy annyi van most jelen pillanatban az ország felválasztva 106 körzetre, mi az, amit most jelen pillanatban annak tekintünk, hogy megnyerhető, billegő, vagy van mit keresnie az ellenzéknek. És szeretnék mindenkit felsorolni, aki részt vett ebbe a munkába, és még egyszer azért ilyen tágkört kérdeztem meg, hogy legyen egy olyan egyszeri konszenzus, hogy ha az összes szakértő, akivel beszéltem, ugyanazt gondolja egy adott pillanatban. És ebben a munkában részt vett Bódi Mátyás, Kovalcsik Tamás, aki itt van velünk, Molnár György, Nagy Zsófia, Róna Dániel, Stumpf Péter és Tóth Péter rajtam kívül. És mi azon gondolkodtunk jó sok időn keresztül, hogy egyrészt az 54 ez mit jelent, mert hogy ugye 54 a fele a 106-nak, de hogyha belemennénk abba, hogy igazából ennél többet kell nyerni, vagy többet kéne nyerni a biztos győzelemhez, akkor persze lehetne itt bármifajta számot felírni, a 106 lenne persze természetesen a legjobb. És egy olyan metodikát választottunk, amivel Tamás fog talán jobban vagy mélyebben beszélni, ami az elmúlt sok évnek a választási tapasztalatát tartalmazza, és így alakítottuk ki közösen, és ebben most van egy közös konszenzus, hogy hova kell koncentrálni 26-ba arra, hogy többség lehessen az ellenzék számára. De Tamás, talán mondd el, hogy mi volt a metodika.
Igen, tehát alapvetően az elmúlt országgyűlési választások, illetve az elmúlt európai parlamenti választásoknak az eredményeit vettük alapul annak érdekében, hogy ki lehessen jelölni azt az 54 választókerületet, amit úgymond a legkevésbé kormánypártinak lehet tekinteni, ezáltal mondjuk bármilyen ellenzéki szereplő, aki szemben áll a Fidesz-KDNP-vel, eséllyel tud indulni ezekben a választókerületekben, és ugye azért 54, mert ugye 50% plusz 1, de ez a minimum feltétel, ahogy ugye te is mondtad, ahhoz, hogy egyáltalán keresnivalója legyen az ellenzéknek a választáson. Ennek még egy másik feltétele az, hogy országosan is szavazat számban is amúgy meg kell és többet kell szerezni a Fidesz-KDNP-nél. És azt is hangsúlyozni kell, hogy ugye azt látjuk a térképeken, hogy azért nagyon-nagyon hasonlóak a választásokon átívelően az eredmények, a területi mintázatok, viszont 2014 óta egy elég nagy átrendeződést is detektálhatunk, ezáltal azért lehet, hogy most konszenzus, aztán végül lehet, hogy majd 2026-ban azért nem feltétlenül pontosan ezek lesznek azok a kerületek, amik az ellenzék számára legkedvezőbbek, itt csak kiemelni akár a Salgó-Tarjáni, akár a Kazincz-Barcikai választókerületet, mert hogy a Fidesz-KDNP-nek vannak olyan területei, ahol nagyon-nagyon gyengülnek, akár Nyugat-Magyarországon, míg mondjuk vannak olyan területei, ahol rendkívüli módon erősödnek, és emellett pedig ugye az európai parlament és az országgyűlési választások mellett pedig az önkormányzatoknak a különböző tisztségviselőinek a jelölő szervezeteit is mindenképpen figyelembe vettük, ami ugye akár potenciáljai lehetnek egy ellenzéki szereplőnek. lennének.
Bocsánat, egy mondatot hogy mondjak itt ilyen csillagosként, hogy jelen pillanatban a jogszabály között ezt mondja, tehát mivel hogy kétfajta válság és visszatérben élünk, Orbán Viktor holnap reggelre ezt át tudja rajzolni, éppen ott úgy áll, vagy abban van a kedve, plusz ugye azt is még hozzárakjuk még egy csillagosként, hogy át is kell rajzolni ezt, mert van az Alkotmánybíróságnak egy döntése, hogy egyenlőtlen a Budapest és a Pest megye követek, de most minden esetre a mai nappal ez a valóság.
És azt tudjátok egy kicsit részletezni, hogy miért pont ezek a körzetek? Tehát lehet valami általánosat mondani arról, hogy miért ezeket gondoltátok nyerhetőnek?
Én is azzal kezdem, hogy ez a szükséges, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy kormányváltás legyen, mert annál sokkal tágabban kell értelmezni a kormány leváltásának és a választás megnyerésének a lehetőségét. A hibája is az ennek az 54-es kialakításnak, hogy a múltbeli adatokból tudtunk csak dolgozni. Ezek a múltbeli adatok, hogyha 2010-ig megyünk vissza, akkor ezek 4/3 eredményeztek. De nem tudunk másból kiindulni, mint abból a quick winből, hogy mi az, ami a legkönnyebb, legegyszerűbben, vagy mondjuk másfél éves időtávon, rövid távon, ebben az értelemben, a politikai értelemben, rövid távon belátható közelségbe tud kerülni egy olyan ellenzéki közösségnek, amelyik olyan romokban hever, ahogy most látjuk. Ez inkább egy ilyen szegény ember abból főz, ami van típusú dolog. Pontosan az 54-nek a kialakításából látszódik, hogy ez döntően egy Budapest és Pest megye fókuszú és megyei jogú városokra fókuszáló térkép, hiszen ott ért el a legjobb eredményeket az ellenzék, és illetve a Fidesz a leggyengébbeket az elmúlt választásokon. De ez sem jelenti azt, hogy automatizmus, hogy könnyen nyerhetőek, hiszen igazából 2010 óta 2, maximum 3 Budapesten kívüli választókerületet nyert meg az ellenzék. Ugye volt Dunaújvárosban, van Pécset, van Szegeden, de a többiek megyei jogú városban is vereséget szenvedtek. Ami nagyon fontos, azt látni, hogy a Magyar Péter féle új mozgalom egyfelől azért tudott megjelenni ilyen, azért is tudott megjelenni ilyen gyorsan a színen, és lesöpörni gyakorlatilag az ellenzéket a színről, mert tulajdonképpen be tudott törni ezekbe a rétegekbe. Ide a nagyvárosi, megyei jugovárosi és budapesti közösségbe, ami könnyen elérhető közelségbe kerül. Szeretném mondani, hogy bár 4 millió választó él ebben az 54 egyéni választókerületben, de mindössze a 3200 vagy 3155 magyar településből mindössze 668 települést érint. Tehát ez itt szerintem egy nagyon fontos adat. Ezt a Magyar Péteri jobb középre lövő, konzlib, kicsit populista módon, de az értelmiségi szólamokat hangoztató, ez az antali örökségre épülő, egyébként ahonnan ő maga is jön, arra épülő politika, ez alkalmas arra, hogy ezt a réteget és ezt a közeget megszólítsa, az inkább a fájó, hogy az elmúlt 14 évben a baloldal is inkább valószínűleg lustaságból erre lőtt, és elengedte a másik 2500 településen élőknek a sorsát. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú politikai megoldás az mindenképpen az lenne, hogy arra a 2500 településre is bemenni, és 106-ról beszélgetni, nem pedig 50-54 körzetről, mert hiszen valódi baloldali politikát csak úgy lehet folytatni ebben az országban, meg egyébként a világban is, hogyha nem engedjük el senkinek a kezét, hanem mindenkire nézünk, és mindenki felé figyelünk. Hogy ez ma nincs meg, ez nem a Fidesz, és nem a Magyar Péter hibája, ez az elmúlt két évtized baloldali politikai generációjának a felelőssége, és taktikai értelemben, nekem személyesen érzelmi értelemben is fájóan hiányzó az, hogy ez nincsen most még meg, de ugyanúgy Magyar Péter meg tudott jelenni 3 hónap alatt, már ez egy sziszifuszibb munka, de ugyanúgy meg tud jelenni most is, és azt gondolom, hogy a 2026-os kormányváltás tekintetében nagyobb eséllyel vágna neki a Fidesz leváltását kívánó ellenzéki közeg, hogyha lenne egy ilyen hiteles tömörülés, amelyikkel akár kényszerből, vagy akár szándékkal is, de mondjuk egy ilyen tiszai jobb-közép front össze tudna fogni, és mondjuk egy ilyen lengyel modellt meg tudna valósítani.
De az, hogy mennyire könnyű vagy nehéz nyerni, az nyilván a munkának is a kérdése, és ez 54 valójában nagyon különböző körzet, akár földrajzi, akár társadalmi szempontból. Nekem mégis az a kérdésem, hogy lehet-e bármiféle közös stratégia erre, milyen egy jó jelölt, erre vannak-e általános mondások, vagy ebben az 54 esetben ez teljesen különbözik?
A demográfiája teljesen különböző ezeknek a választókerületeknek. Mégis el lehet azt mondani általánosságban egy jó jelöltről, hogy helyben beágyazott, és a szervezetépítés és a szervezetmenedzselés az, ami a legfontosabb egy ilyen jelölt szerepében. Majd még fogunk beszélni különböző egyes választókerületekről is, de az viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az országos kampánynak is működnie kell, mert hiába hoz egy jelölt akár sok százalékpont többletet a saját listájához, saját listás eredményéhez képest, nem tudja megnyerni a választókerületét, hogyha az országos kampány egyszerűen nem működik. És e tekintetben vannak különbségek a jelöltek között, hiszen rendkívül sokféle társadalomról beszélünk az 54 választókerületben, és ezeknek a kijelölése nagyon-nagyon fontos, hogy a helyi társadalom már tudjon kapcsolódni hozzá ezekhez az emberekhez, és ezeknek nem feltétlenül kell helyi politikusnak lennie, egy helyi megmondó ember, akit már ismernek a helyiek, az lehet egy jó.
Nekem annyi, hogy miért fontos, hogy valaki helyben ismert legyen, hogy helyben legyen beágyazottsága. Azért, mert, amit mondott a Tamás, hogy milyen az országos kampány, az nagyon sokat számít. Ha rossz, akkor mindenkit húz lefele, ha jó, akkor mindenkit húz felfele, de akkor is helyben azt elmondani, hogy miért más, hogy miért jobb ő a Fidesznél, az kizárólagosan lábmunkával lehet megtenni. Azzal, hogy az ember végigjárja a körzetét, azzal, hogy van az a mondás, amit el tud mondani, és el tudja fordítani a helyieknek a nyelvezetére, azzal, hogy olyan dolgokat tud beszélni, amikor más országosan nem is tud, mert nincs, nem él ott a körzetben. És ezek azok a jelöltek, akik egyébként egy kiegyenlített, akár országos szinten is tudnak még hozzáadni, még tudják húzni egyrészt a listát is, kettő pedig a saját eredményét is. Amikor visszatekintünk az előző választásokra, és ugye ezt a Péter jól mondta, hogy ugye 14-ben 8 plusz 2 vidéki, 18-ban 12 budapesti 3 vidéki, és ugye 22-ben 17 budapesti és 2 vidéki között a többen nyer az ellenzék. Ugye úgy nézzük, hogy a 22-es a választás eredmények alapján, ugye amikor 19-ban, ugye most 54, hát azért van egy elég nagy feladat, de szerintem ugye, hogy a vétós mondjuk itt most egy új fejezet van, induljunk ki abból, hogy most tényleg más a helyzet, és egyébként valójában tényleg más a helyzet, de ez nem azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni, és hogy lényegében mindegy az, hogy ki a jelölt egy adott körzetben. Vannak ilyen hangok, akik azt mondják, hogy igen, hogy az ember, én is szoktam mondani Budapestre, hogy ez a toll meg tudja nyerni, ez egyébként így is van, tehát a Budapesten élelszabban nem is foglalkoznék ebből a szempontból, biztos, majd vitázunk rá, hogyha akartok, te biztos akarsz, Péter, de hogy azok a körzetek, amiket viszont inkubens fideszesek vannak, akár már több évtizede, na ott viszont nem mindegy, hogy az ember vagy a pártok kit indítanak el, és a jó jelöltnek az a fő számomra a fő alaptulajdonsága, hogy többet hoz, mint amennyire az országos lista tud hozni. Tehát van egy olyan fajta helyi beállítottsága, ami plusz.
Fontos nagyon a 106 jelölt, és ezeket mind helyesen mondtátok, de a Tamásnak a megjegyzésére csatlakozva, hogy az országos kampányt és az országos kampány szervezését és az országos üzeneteknek a fontosságát, azt nem lehet kellően alá vagy túlbecsülni egy választás tekintetében. 90 plusz százalékban az dönti el. Ugye itt most abban az értelemben is új fejezet nyílik, hogy van egy olyan kihívónak tűnő vagy tűnni akaró párt, amelyiknek ma úgy látjuk, hogy reális esélye lehet, hogy lőtávolon belül kerüljön. Ez kampányszervezési szempontból borzasztó fontos, mert hogy az elmúlt választásokon azt láttuk, hogy az erőforrások szétszóródtak, sehol nem találkoztak össze, és ezért borzasztó erőforrás pocsékolás volt minden téren az elmúlt választások tekintetében, és mindegyiknek kétharmad lett a vége. A Magyar Péter és a Tisza pártnak a feladata, hogyha nulláról akarja elkezdeni azt a munkát, amit az ellenzéki pártok összessége nem csinált meg 14 éve, akkor szerintem fontos lenne visszamenni egy ilyen old school stílusba, és nem Google Maps alapján megnézni a településeknek a szerkezetét és összeállítását, és egy irodában ülve nézegetni, hogy meg ABC sorrend alapján településeket megnézni, hanem egyszerűen az is hiányzik ma, hogy az ország állapotának egy pontos és konkrét felmérése legyen. Ugye 10 000 körüli szavazókör van Magyarországon, hogyha van 1000 olyan ember, már pedig van olyan, ezt már többször kiszámoltuk, kiszámoltátok a vétóban is, aki payrollon van, mint ellenzéki politikus, ebből él, heti egy napi terepmunkával, ahol azt mondják, hogy te most ide mész ki, végigsétálsz a településen, megnézed, hogy milyen állapotban vannak a házak, mi az utca házszámjegyzék, hány ház van, annak milyen a karakterisztikája, mi van nyitva, mi nincs nyitva, van-e temető, van-e kocsma, stb. Ezt 2 hónap alatt lehetne lejárni. Hogyha ezt folyamatos munkába csinálná valaki, akkor az azt jelenti, hogy minden szavazókörben évente 6-szor jutna el egy ellenzéki, fizetett, alkalmazott, vagy politikus, nevezzük bárminek, és először fölmérted ezt a terepet, utána már le tudsz ülni, meg tudsz szólítani, oda tudsz menni, kérdezni tudsz, segíteni tudsz, vinni tudsz. Tehát ez lenne az első számú feladat, és mondom, tehát ez nem egy ilyen hosszú években láthatatlan munkája, hanem egy jól szervezett embertömeggel, ezt néhány hónap alatt az első kört meg lehetne tenni, hiszen ez a researchnek a munkája. Ez egy borzasztó, fájdalmas dolog, hogy idáig sem jutott el 14 év ellenzékiség után az ellenzék, mert hogy én nem tudok arról, hogy lenne ilyen lista, és az eredmények azt is mutatják, hogy szerintem valójában nincs is. És ezt követően lehetne fókuszcsoportos kutatásokat, ezt követően lehetne üzeneteket rezonálni. Ugye nem tudjuk az önkormányzati dolgokról beszélni egy országos politikai szervezetnek azért fontos, azért is fontos, mert az önkormányzatiság az van legközelebb a lakossághoz, és nem mellesleg van 20 000 olyan önkormányzati mandátum, amelyek megválasztott tisztségek, ugye kislistás, vagy egyéni választott képviselők, polgármesterek, stb. És ezekről sem tudunk nagyjából semmit, néhány százról tudunk, de a jelentős többségéről nem tudjuk, hogy mit gondolnak azok az emberek a világról, a közösségükről, a kormányhoz fűződő viszonyáról. Tehát semmilyen ilyen típusú tudásbázisa nincsen a Fidesz-szel szemben álló világnak, szerintem a Tiszának, vagy bármelyik ellenzéki pártnak is, erre is hatalmas hangsúlyt kellene fektetni. És utána van az, hogy előjön belőlem a kampánymenedzser, hogy milyen erőforrás allokációra van szükség. Ugye logikus, hogy ebből az 54-ből nem az első 20 választókerületre kell központi erőforrás allokációt százalékban...
Mert az megvan.
Igen, százalékban fordítani, hanem inkább a 40-től a 60-ig, meg azokra a választókerületekre, amik nem is szerepelnek itt, és már tovább megy. Tehát ezeket a körzete, tehát azok oda kéne, amik az úgynevezett keményen billegővé tudnak válni, és ahol erős most a Fidesz, oda kell a forrásokat allokálni, aki győzni akar.
Úgy ezt meg Péter, azért is, ugye, mert a vétóban is sokszor beszéltünk arról, hogy ugye van egy nagyon különleges jogintézménye a magyar választási rendszernek, ugye a győztes kompenzáció, ami ugye azt jelenti, hogy amikor azokon a helyeken, ahol nagyot nyer a Fidesz, ott még a kettő, a második és az első közötti különbséget is megkapja a Fidesz is. Tehát amikor beszélünk ugye országos stratégiáról, és ebben próbálunk segíteni valamennyire innen, amennyire tudunk a vétóból, akkor a másik 52, főleg az a rész, ahol nagyokat nyeri a Fidesz, oda is kell egyébként allokálni, hogy ez a különbség csökkenjen, mert ott szokott mindig húzza meg mindig a listát a Fidesz azokon a helyeken, ahol a legnagyobb pakat szokott nyerni.
Igen, ráadásul egy nagyon-nagyon éles országos helyzetben, ezeknél a választókerületeknél, mondjuk legalább 20 vagy 30 választókerületben nagy valószínűséggel 2-3% ponton belül fognak eldőlni az egyéni győzelmek, és az nagyon-nagyon fontos, hogy hova billen át, mert hogy egy egyéni mandátum, az sokkal kevesebb szavazaton fog múlni, mint mondjuk egy-egy listás mandátum, viszont a győztes kompenzáció az pedig kibillentheti azon párt számára a mandátumoknak a leosztását, aki amúgy országosan a legtöbb szavazatot kapja. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy arra a 40-től 60-ig választókerületre koncentráljon egy olyan szereplő, aki szeretné megszorongatni a Fideszt, de továbbra is hangsúlyozom, hogy például nagyon-nagyon meg kell változtatni egy ilyen szereplőnek a jelenlegi területi mintázatait. Tehát, hogy valóban azokra a választókerületekre kell fókuszálni, ahol eddig mondjuk az ellenzék ilyen 20 vagy még az alatti százalékot ért el, vagy ahol most az európai parlamenti választáson mondjuk a Tisza bőven 25% alatt volt, mert hogyha most a mediánnak a legutóbbi mérését ugye megnézzük, 3-4% ponton belül volt a Tisza a Fideszhez képest, de hogyha ezt levetítjük választókerületi szintre, ez csak egy modellezés, tehát hogy lényegében nyilván nem ez lesz a végeredmény, akkor is 67 választókerületet nyerne meg 3-4% pontos előnnyel a Fidesz, és csak 39-et nyerne meg a Tisza. Tehát
kényelmes Fidesz győzelem.
Ez bőven kényelmes Fidesz győzelem, és hogyha megnézzük ezeket a választókerületi eredményeket, akkor legalább még 20 plusz olyan kerület tehát nyert volna meg a Fidesz, ami 5% ponton belüli eredményt hozott volna.
Egy megjegyzést csak szeretnék, hogy nem győzöm elégszer hangsúlyozni, és szeretném tisztázni itt a nézők felé is, hogy ugye mi, amikor adatokból dolgozunk, akkor számokat látunk. De szerintem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy a számok mögé embereket nézünk. Nem szeretnék túl romantikus lenni ebből a szempontból. Amikor egy szavazókört megnézünk, egy szavazókörnek a karaktere alapján, hogy ott mennyien vannak, hány fős a szavazókör, milyen település, hova valósi, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy embereket képzelek oda mögé. Milyen karakterű emberek, mennyire vannak elhagyva, mennyire elesettek, mire lenne szükségük, hogy mennyire vannak feudális viszonyok közé szorítva, és ezzel szemben mennyire lenne szükség arra, hogy segítség legyen nekik nyújtva. Én ezt látom benne ezekbe a szavazókörökbe és a szavazókörök mögött lévő emberekben is, és ez szerintem borzasztó fontos lenne, amit a Tamás is mond, hogy oda kellene nyitni attól függetlenül, hogy ez az 54, még egyszer mondom, hogy ez a quick win, ez a gyors győzelemnek a lehetőség, de sokkal fontosabb az, hogy a későbbiekben hosszú távon mi történik.
De nyilván a Fidesz is látja a méréseket, és pontosan tudja, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rá 2026-ban, és nyilván azt is tudják, hogy melyek azok a konkrét körzetek, ahol figyelniük kell. Ez szerintetek azt jelenti, hogy ezekben a körzetekben a Fidesz is megváltozott stratégiával fog nekiindulni a kampánynak majd?
Én azt gondolom, sejtem, hogy ők még jobban látják, hogy mi történik a Tiszával meg közöttük. Ugye nekik ugye minden nap van mérésük, ugye közpénz 1000, vagy nem azt mondom, közpénz 100 milliárdokat költenek arra, hogy jól tudják szondázni a közvélemény. Plusz ugye van egy saját házatuk is, amiben ugye mindenki jelenti, hogy akkor éppen mi a helyzet a saját választók közöttében. És én azt gondolom, hogy ők nagyon hamar át fognak. Már igazából már át is álltak kampányüzemmódba, pontosan egy évvel a választások, pontosan egy a tervezet előtt, szóval a választási kampány szerintem valamikor most kezdődött el, és az a fajta ilyen hadi állapot, amiben a Fidesz szereti a választásokat, meg a saját szempontjából teljesen jogosan véghez vinni, hogy akkor Kubatov Gábor akkor a nem tudom, vezénylő, ezredes, és Orbán a vezénylő tábornok, és akkor mindenki be kell állni ebbe a kampányüzemmódba, szerintem az elkezdődött, és ki van adva az, hogy azokon a helyeken, ahol amikor beszélünk, ahol van probléma, mert repedezik a fal, meg az előző eredmények nem jöttek, meg az emberek kezdik unni, meg az emberek nem is kezdenek, nem rosszul élnek, ott valahogy el kell kezdeni őket masszírozni, mert ez így nem lesz jó. Sokkal szervezettebben fognak erre állni, és ahogy látszik a Bevitorból is, hogy elkezdett most kommunikálni, ebből az, hogy ő előre ment egyet, és ő már kezdi ezt az új lépésszámot felvenni, most ezt le kell diktálni a szép magyarsággal az egész rendszerbe, de, és akkor majd egy nagy de, 14 éve vannak hatalmon, és amiről a Péter már sokat beszélt úgy a vétóba, az a fajta lelkesedés, ami korábban a Fidesz körül volt aktivisták, akik azért, mert Orbán Viktort szeretik, vagy a Fidesz szeretik, képesek bármit megcsinálni, és ezrével állnak sorba, na ez kevésbé van már most, inkább a fizetett és a Fideszből élő emberek maradtak, és itt van egyébként egy óriási lehetőség, hogy egy jól koordinált, jól megszervezett, jó stratégiával működő ellenzéki tömnek, és lelkes aktivisták ezrei állnak szembe ezzel a kicsit már unott, kicsit már, hogy mondjam, savanyú, de azért még kicsit a miénk állapottal szembe, ott van egy lehetőség, de azt tuti, hogy Orbán Viktorék nem fogják engedni, hogy szépen így a következő két évben egy kicsúszon a hatalom a kezükből, és akkor így nem tudom, 26 áprilisában könnyen szemmel átadni a kormánybotot, tehát most egy olyan durva kampány fog elkezdődni, hogy pont még egyszer egy évvel korábban mindenhogy kellett volna, valahogy most így október-november környékén.
Bálint, de ez nagyon fontos, amit említettél, igen, hogy az aktivisták száma, meg az aktivisták összetétele az mennyit változott a Fideszből, de ez is valahol a fejétől bűzlik. Orbán Viktornak ma már, én kimerem mondani, nem szenvedélye Magyarország. És a magyarországi emberek, a magyarnak a sorsa nem szenvedélye, mert szenvedélye a sport, láttuk a Duna Arénában az 50 perces, nem tudom, elemzését az olimpiáról, mint egy, nem tudom, mob vagy Nobel-nökségre pályázó közszereplő. Szenvedélye a külpolitika, mint egy NATO főtitkári pozícióra pályázó valaki, megfejti a világnak a nagy gondjait. De nem láttuk még soha, hogy 50 percet ekkora szenvedélye beszélni az egészségügy helyzetéről, a szociális kérdésekről, az oktatásügyről. Én ezeket várnám el egy miniszterelnöktől, hogy inkább ez váljon a szenvedélyévé, ami a többséget érdekli. Szerintem ez a 14 évnek a belefáradása is nyilvánvalóan, ez az elfáradás, és ez egy borzasztó nagy esély egyébként az ellenzéknek, és ebből van az, hogy a Fidesz az már egy ilyen GPS működéssé válik, és a GPS működést visszamegyek megint, hogy old school módon, lelkesedéssel, borzasztó sok munkával, azzal lehet, és egy szervezett és tervezett munkával, és nagyon sok lelkes aktivistával lehet legyőzni. Mert a lelkes aktivista többet fog érni, többet fog tenni a végén, mint a kényszerből, fizetésből, vagy valamilyen ilyen feudális kötelezettségből a szükséges minimumot megtevő.
És ugye itt van tényleg egy elválás, hogy akik most jönnek felfele, most van momentuma, ők biztos nyilván vannak, akik ott érdekből vannak, meg a jövőbeli, nem tudom, reményekért, de csak a jövőbeli reményekért, és a nagy része pedig lelkesedésből van. És az a 180%, amikor az ember lelkesedésből tudja végigjárni, nem tudom, 15 órán keresztül a körzetét, és az érdek az egy megint egy másképpen működő ilyen drive-ja az embernek, és szerintem most ez történik. Nagyon érdekes ez a párhuzam, nem tudom még egyszer, mi lesz a vége, mi lesz, amikor tényleg meg fogja fújni a harci kürtöket Orbán, hiszen meg is fújta, és azért az látszik, és amit kicsit vitatkozva veled, egyetértve a diagnózissal, hogy van most kihívó, eddig nem volt kihívója Orbán Viktornak. Tehát, hogy akik voltak kihívó személy, egyiket igazából nem vette olyan nagyon komolyan, vagy komolyan vette egy pár napig, aztán úgyis elintézték maguk belül. De most van kihívója, és Orbán Viktor az ilyen kihívó szituációkban azért elkezd jobban és jobban teljesíteni, és ugye most az elmúlt pár napot nézzetek meg, ott azért már visszafele jön a magyar belpolitikába, és az árvízi hősként meg nem tudom, próbálja magát újra pozícionálni.
Bocsánat, az lehet, hogy szenvedélye a hatalom, de nem szenvedélye Magyarország.
Ebben nincs vita neki. Ugye sokszor beszélünk ötdimenziós világrendszerváltó ő, és ebben itt Magyarországon már csak egy kis helye a nagyvilághoz képest, de ettől még, hogyha elkezdi azt érezni, hogy a hatalma komolyan veszélybe van, és szerintem ők szerintem jobban is látják, hogy szerintem ez valóban így is van, akkor szerintem ő vissza fel fog azért ő pörögni, és akkor egy nagyon érdekes belpolitikai
helyzet. Az lesz a kérdés, hogy ezt mennyien hiszik el majd a sajátjai közül.
Ez így van.
De akkor szerintem nagyítsunk is rá pár példára. Kezdjük a Hajdú-Bihar 6-os számú egyéni választókörzetével. Itt a legnagyobb városa 30 ezer fős Hajdú-Böszörmény, és 2022-ben itt a fideszes Tiba István győzött 58%-kal. Miért gondoljátok, hogy ez egy nyerhető körzet?
Jó, ugye itt azért ebben a körzetben minden megtörténik, ami a mai politikában megtörténhet, és ez egy tényleg állatorvosi ló szerintem. Tudni kell, hogy az 54 körzetből 2022-ben itt kapta a legnagyobb szavazatarányt Tibó István. Tehát az 54-ből ez az 58%, ez a legkimagaslan, a legmagasabb, legjobb fideszes eredmény. Ehhez képest az történik, hogy ezen a településen van összesen 10. Mert ugye ebben az OEVK-ban van összesen 10 település, amiből 5 olyan van, ami 5000 fölötti, körülbelül 80%-a az, ami 10000 fő fölötti település, tehát városi rangban van, vagy nagy közepes városi rangban, és 90%-a az városi közeg, tehát nem falvas közeg. És ezekből a közösségekből is a mostani 24-es önkormányzati választáson nagyon sok helyütt pozíciókat fogott a Fidesszel szemben álló helyi közösség. Balmazújvárosban ellenzéki polgármester volt, akit ugyan leváltottak, de az
Többség az nincs meg.
De többsége nincsen a Fidesznek, hanem egy szavazategyenlőség van a közgyűlésben. Ott egy elég érdekes szituáció van kialakulóban. Hajdúböszörményben leváltották a Fideszt, és többséget szerzett egy helyi közösség, amelynek egyébként a polgármester jelöltje egy magát kissé jobboldalinak valló,
de
abszolút ellenzéki, nyugdíjas óvodapedagógus, de a mögötte lévő szervezetben azért voltak Momentum közeli, ide-oda mindenféle pártokhoz kapcsolódó szereplők, de ez egy helyi közeg, de tulajdonképpen ott pozíciót fogott az ellenzék.
Bocsánat, egy olyan helyre, ahol nagyon sok ideje a Fidesz uralom.
Így van. Hajdunánáson szintén pozíciót fogott az ellenzék, egy volt MSZP-s politikus, aki ma már nem MSZP-s politikus, de egy volt aktív politikus, megyei talán pártelnök is volt, aki ott helyben le tudta győzni a Fidesznek a polgármesterét, és többséget is szereztek a testületben a helyi egyesületükkel. Polgáron időtlen idők óta egy volt MSZP-s, aztán DK-s, de szintén helyi lokálpatrióta színekben induló polgármester van, akinek aztán kihívója sem volt, és még Hajdudorogon is, ami az ötödik település, ott is 2019-ig baloldali polgármester volt, aki most ugyan kikapott, de talán tehát ez a leginkább jobbra tolódó köznek. Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy az öt legfontosabb település mindegyiken van valamilyen típusú pozíciófogás. És ami fontos, hogy az EP választási eredményeket figyelembe véve, a Fidesz itt 17 000 körüli szavazatot kapott, a Tisza 11 ezeret, és az 22-es ellenzéki összefogás 4500-at, tehát ez 17 000 a 15 500-hoz viszonyul, hogyha ezt összerakjuk. Ami még fontosabb, hogy ezek a megválasztott polgármesterek több szavazatot kaptak, 17 000, ők kapták a 17 000 szavazatot, remélem a számokat tudjuk követni. A lényeg az az, hogy a megválasztott polgármesterek 17 000 szavazatot kaptak, míg a fideszes polgármester jelöltek 15 400-at. Tehát itt is bejön a személyiség, ami nyilván egy önkormányzati szinten még fontosabb. De itt jön egy nagyon fontos dolog, amiről szintén sokat szoktunk Bálint beszélni. Októberben hivatalba lépnek ezek a polgármesterek és az új testületek, körülbelül 30 olyan képviselővel, akik a Fidesz ellenében politizálnak helyben, és aktív politikai szerepet vállalnak. Az első napon el fog dőlni, hogy ők ezt a kapott felhatalmazást hogy értékelik, miként értékelik. Úgy értékelik, hogy ők egy ilyen jól fizetett házmesterek a saját városukban, vagy pedig politikai vezetői a városuknak. Erről sokszor beszéltünk, sokszor vitáztunk, tudom, hogy sokan vitában is vannak az én véleményemmel, de ez egy kifejezett saját önös érdeke is az önkormányzati vezetőknek, hogy szemben álljanak azzal a hatalommal, amelyik kurtítja és csorbítja az ő jogköreiket. Az lehet, hogy egységnyi munkáért több pénzt kereshetnek akkor, hogyha még a helyi iparüzési adójukat is elveszik, az egészségügyi intézményeket is elveszik, meg minden egyebet, mint hogy az iskolákat, forrásokat, és csak szociális ügyeket hagynak helyben, de akkor az nem fog más maradni, mint hogy a munkának a jelentéktelen részét, vagy a nehéz részét ott hagyni helyben, hogy azzal szenvedjetek ti, és utána központosítani a helyben, az egyébként helybe járó forrásokat, úgy újraosztani, hogy ezek a települések rosszabbul járjanak. Ezért a feladat szerintem az lenne, és beszéltünk arról, hogy milyen a jó jelölt. Szerintem most az lenne a feladat, például Hajdú 6-osban, hogy ez az öt erős ember, aki ezen az öt településen van, beüljön egy szobába, és addig rázárjuk az ajtót, és addig ne jöjjenek ki, amíg nem tudnak egy olyan konszenzust találni, hogy ő lesz az a jelölt, akit mindannyian teljes erőforrásunkkal, aktív bázisunkkal, egyéb infrastruktúránkkal, ami a birtokunkban van, ő az a jelölt, akit mindannyian 180%-osan tudunk támogatni. Nem szabotálunk, nem elkezdünk ellene húzni, nem elkezdünk összejátszani mással, akár. És amíg nincs meg ez, hogyha politikai vezetőként tekintenek magukra, akkor az a következő cél, hogy 26-ban ezt a körzetet meg kell nyerni, mert meg lehet nyerni ugyanúgy, ahogy ezeket a településeken jó pozíciókat lehetett fogni. Tehát az 58-at simán le lehet vinni egy olyan szintre, amire egy jó jelöltel föl lehet építeni.
Igen, részben teljesen egyetértve, amit mondtál, egy kicsit mégis vitatkozva, mert hogy van egy olyan hatás is, hogy ugye egyre több az ilyen különböző civil szervezetek által megválasztott polgármester, az, hogy nem kérnek a pártszínekből, Jászberény is erre például tipikus példa. Tehát van egy olyan választói akarat, hogy legyen egy olyan polgármester, aki az emberekért van, aki ott van helyben és elintézi akár a muskátlikat is, vagy akár a szociális segélyt is. Tehát egyre inkább elkezdődött ez az igény, hogy a pártpolitikától mentes önkormányzatokat építsenek, csak amit ugye te is mondtál, hogyha van egy olyan hatalom, ami mondjuk ezt a mozgásteret folyamatosan szűkíti, az meg ugye nem teszi lehetővé azt, hogy akkor ezek a polgármesterek valóban beváltsák a hozzáfűzött reményeket, de valóban van egy olyan választói tömb, akik mondjuk a kormánypártot támogatják országosan, kormánypártoknak a jelöltjeit, miközben meg amúgy leszavaznak ezekre a civil szervezetek által jelölt polgármesterekre. Egyrészt, másrészt meg én akkor reagálva az eredeti kérdésre, hogy mitől nyerhető ez, a Fidesz 12%-pontot süllyedt két év alatt. Igen. Tehát 58%-ról lényegében az EP választáson már csak 46%-on volt, miközben pedig a Tisza már most júniusi választásokon 30%-ot ért el.
Igen, de csak hadd reagáljak Tamás arra, amit mondtam, mert szerintem ez egy borzasztó fontos dolog. Igen, politikai pozícióba kerülni az egy politikai felelősség. És ez egy közösségi felelősség. És itt az a kettő közötti különbség, hogy azok a polgármesterek, akikre személyesen vagy egyesületükre leszavaznak helyiek, akikre leszavaznak, azoknak a politikusoknak az a felelőssége, hogy tudok belőle nem fideszes szavazót, hogy tudok belőle ellenzéki szavazót csinálni. Ez lehet, hogy nekem személyesen százalékban mérhetően politikai pozícióvesztéssel is járhat akár, és a 70%-omból 67 lesz, vagy az 58-ból 53, de lehet, hogy az 5%-ban máshova megy, ahol szükség van rá, például egy ilyen országgyűlési választáson. Tehát szerintem ez egy borzasztó fontos, hogy a politika az egy csapatjáték. Lehet egyénieskedni, csak akkor az lesz, hogy jön a Fidesz, húz egyet, és nézzük meg, például csak az önkormányzatokra tudok visszatérni, nézzük meg, hogy mi történt 2010 óta. 2010-ben mi volt az önkormányzatoknak a szerepe, lehetősége, mozgástere, és ma mi? És hova fog ez tovább menni, hogyha ezt nem állítják meg?
Bocsi, nekem három megjegyzésem van. Egyrészt csak gyorsan az egyik az, hogy ez a régi pártok volt az embereknek elege, és azért lettek ezek az egyesületek. Szóval, hogy mert rájöttek arra, hogy a régi pártok összeadva, azok nem lesznek elegek a győzelemnek. Az egyik, a másik az, hogy amikor, amit a Béter is mond, ha egy polgármester, egy ellenzéki polgármester felteszi ezt a kérdést, hogy az ő településének mi a jobb, hogyha marad a Fidesz, vagy nem, akkor nagy valószínűséggel az, hogy nem marad. Mert ha a Fideszes településnek biztos, hogy jó lesz, amikor a Fidesz van, de amikor az övének biztos, hogy nem, hiszen ő eleve ellenségként van nyilvántartva, vagy legalábbis olyan, akit nem kell támogatni. És harmadik pedig, ami szerint nagyon fontos, hogy az, hogy az a tendencia, ami az antipolitikát be akarja vinni a politikába, mert az antipolitik, hogy mi szeretnék itt helyi ügyekkel foglalkozni, minket az országos dolgok nem is érdekelnek, és már sokszor beszéltünk erről. A politika, és ezt tetszik, nem tetszik, és most hogy mondjam, ezt inkább ilyen ógörög értelemben, vagy nem tudom, a közjó gyakorlásával gondolkodom, bármilyen ügy, ami egy embernek az egészsége, az oktatása, a lakókörnyezete, a levegő minősége, az politikai kérdés. És akik meg vannak választva, azok ebben politikai döntéseket hoznak. És hogyha az egy kollektív politikai piramis, hogy az egyik része az, hogy a legelső ember, aki meg van választva helyi képviselőként azért, hogy jobbítsa az emberek életkörülményét, vagy a közjót gyakorolja a megválasztása miatt, így felfele tolódik, akkor nyilvánvalóan és tök egyszerűen az a vége ennek a egyenletnek, hogy egy képviselőnek, egy polgármesternek igenis meg kell tenni mindent azért, hogy a választói felhatalmazásnak megfeleljen. És a felhatalmazás megfelelés azt jelenti, hogy nem azt mondani, hogy jaj, nem szorok bele abba, hogy ki lesz az országgyűlési képviselők, akik meg fognak büntetni, és hogy el fogják venni a pénzemet, és akkor az a fajta egyébként nem valós morális kérdés jön szembe, hogyha teszek valamit, akkor vagy megbüntetnek, de hogy ha ebbe a körbe vagyunk mindig, akkor sose kell csinálni semmit.
Jó, két megjegyzés gyorsan. Az egyik az, hogy ahogy azok a választók, akik ezekre a polgármesterre szavaznak, ők sem a közélettel foglalkozó idejük 100%-át azzal töltik, hogy a Muskátli szépe, meg az utca szépe, hanem foglalkoznak országos közpolitikai dolgokkal. Jól érzik magukat az országban, vagy sem. Nekem elég lenne az, hogyha csak ugyanannyit foglalkozna egy polgármester a közpolitikai vagy országos dolgokkal, mint amennyit a rászavazó választó dolgozik vele. Vagy gondolkozik róla. Másodszorban pedig pont ezért hoztam be ezt a kompromisszumos most ebben a vitában megoldást, hogy milyen a jó jelölt, az, hogyha ezek a fő aktorok leülnek helyben, és találnak egy olyan közös valakit, akiben mindannyian meg tudnak bízni, és mindannyit tudni tolnak előre, és az előretolásnak az az első mondása, hogy azt üzenjük Budapestnek, hogy ti beszélgethettek arról, hogy most akkor összefogtok, nem fogtok, ki a jelölt, ki nem jelölt, hogy történik, kit akartok ide küldeni, coki, nekünk ő a jelöltünk, vele kezdünk el dolgozni, ezt vegyétek tudomásul, ha nem tetszik, akkor is el fogunk indulni, és az már egy alulról jövő, helyből jövő kezdeményezés tud lenni, ami még közelebb van azokhoz az emberekhez, tehát hogy ne Budapestről pártközpontokban pártvezetők mondják meg, hogy ő lesz a jelölt, hanem ezek az emberek tudjanak megegyezni. Azról nincsenek információ, hogy ez mennyire van közel vagy távol, hogy milyen viszonyban vannak pontosan ezek az erős személyiségek egymással, de érzésem szerint nincsenek túl közel, de legalábbis ezt a próbát meg kéne ejteni.
Akkor szerintem menjünk tovább a következő érdekes példára, de előtte még azért azt hozzá szeretném tenni, és felhívni a nézőknek a figyelmét, hogy a Fidesz Hajdú-Bihar megyei helyzetéről egyébként októberben készülünk egy riporttal, úgyhogy az is még valószínűleg hozzá fog tenni az itt elhangzottakhoz, de most menjünk Békés négybe, ami az orosházi körzet, ez mostanában főleg elég sokat szerepel a médiában, hiszen Simonka György itt fog indulni függetlenként, ő ugye a Fidesz korrupcióval vádolt egykori képviselője. Szerintem tisztázzuk rögtön az elején, hogy mit jelent az ő indulása ebből a szempontból, az ő győzelme az ellenzéki győzelemnek minősülne?
Szerintem nem. Egyértelműen nem. Nyilvánvalóan, hogyha Borkai Zsolt ugye elindult Győrött, ő sem, hogyha ő győzött volna, az sem feltétlenül lett volna egy Fideszen kívüli győzelem. Én sem tartom Simonka Györgyöt egy olyan szereplőnek, aki mondjuk úgy ki tudna beszélni a kánonból, mint ahogy azt a kezdetekben már megtette például Magyar Péter. Tehát én azt gondolom, hogyha Simonka György ott elindul, akkor sokkal inkább azt a szavazótábor fogja megosztani, mint hogy ez történt amúgy a Borkai Dézsi esetben is, ami a kormánypárti szavazótábor egyrészt. Másrészt pedig ugye Simonkának volt egy ilyen az egyik, sőt szerintem több interjújában is emlegette, hogy rajta múlott a Fideszes kétharmad, és például ezt a kerületet én azért is ajánlottam, mert hogy ez nem igaz. Tehát ez konkrétan tényszerűen nem igaz, hiszen ő a Fidesz listájához képest 2018-ban bőven kevesebb szavazatot kapott a fideszesek, majdnem 7%-a amúgy inkább az ellenzéki Szabó Ervint támogatta a szavazatával, és ez amúgy 2022-ben ez a kormánypárti belharc, ugye Erdős Norbert és Simonka György között, ez már meglátszódott, Erdős Norbert is kevesebb szavazatot kapott, mint a Fidesz lista, úgyhogy itt is rácsatlakozok arra, hogy mennyire fontos a jelölt szerepe. Szabó Ervin egy régóta amúgy a kerületben lakó és a kerületben dolgozó ember, ugye volt jobbikos emberről, képviselőjelöltről beszélünk, még Erdős Norbert, hogyha jól tudom, akkor valahol Budapest környékén van az állandó lakcíme, legalábbis Simonka György szerint, de a kerületiek is kevesebbet látják, mint mondjuk akár a puszta ott lakai október 1-től beiktatandó polgármestert. Úgyhogy mindenképpen ez egy érdekes és amúgy megnyerendő, tehát nem is úgy fogalmaznék, ahogy fogalmaztál, hogy megnyerhető-e a Fidesznek a Fidesszel szemben lévő politikai szerveződésnek ezt ahhoz, hogy egyáltalán a győzelemről beszélhessem, ez ilyen nulladik pont, hogy itt a Fidesz annyi sebet szerzett magának, a Simonka és a körének a korrupciós botrányával kapcsolatban, hogy egyszerűen ezt a választókerületet szinte teljes egészében be kell húzni, főleg, hogy amúgy ez nem egy ekte fideszes választókerület, és nem egy ekte fideszes terület, hiszen például itt volt hagyományosan az agrárszocializmusnak a fellegvára, ugye a Viharsarokban, és ezekben a amúgy nagyon-nagyon jó minőségű földterületeken a nagybirtok szerkezet ellen létrejött paraszti, szegény paraszti réteg nagyon-nagyon erősen a szocialista hagyományokat próbálta továbbvinni, és ez lényegben 2010-ig az MSZP ki is tartott, és ez a mezőkovácsházai, illetve orosházi választókerület, ez egyértelműen a szocialistáké volt 2010-ig. Ezt, hogyha valaki, főleg a mostani gazdasági helyzetben, ahol ugye a szegényebbek vannak rosszabb helyzetben, erre építeni ebben a kerületben, egyszerűen ezt muszáj egy ilyen politikai szerveződésnek a Fidesz ellenében elhozni.
Az első megjegyzésem, én ezt a poharat sem nagyon merem még nagy biztonsággal rátenni, Simonka György országgyűlési képviselőjelölt lesz 2026-ban. Ezt meglátjuk még, hogy mit hoz az idő, de ezt nem tudjuk neki, ugye egy...
Jó pohár pedig.
Igen, de hogy ugye neki konkrétan egy bírósági ügye van, ő a vádlottak padján ül. Meglátjuk, hogy mire vezet ki a mostani PR kampánya, PR akciója, és hogy mire megy, de nem vagyunk jó sok, meglátjuk. A másik az, amit a Tamás is mondott, hogy ez inkább egy balra tolódó körzet volt mindig. Ugye itt is hangsúlyos baloldali politikusok voltak, de a legfontosabb szereplő talán Karsai József volt, ugye a Batonyai gazda, aki mindig kibeszélt, és a helyieknek, tehát tényleg a helyieknek az embere. És ez megint ugyanoda vezet vissza, amiről szerintem egész adás alatt is beszélünk, egy, hogy fontos a jelölt személye, de másfelől, hogy ez nem úgy történik a politikai szavazat megszerzése, hogy hopp, jött egy meteorit, egyszer csak megszűntek baloldali szavazók lenni, és egyszer csak puff, azok hirtelen narancssárgák lettek, hanem hogy volt egy ember, meg volt egy, aki tudta képviselni a közösséget, egyre kevésbé tudta, utána más odament, az űrt betöltötte, más az most ilyen értelemben Simonka György, aki nagyjából viszont sehol nem volt politikai értelemben, ami Karsai József uralta azt a térséget, betöltötte azt az űrt, és szépen hirtelen napról napra, évről évre, lépésről lépésre egyszer csak fideszes szavazókká lettek azok az emberek, akik korábban simán baloldali szavazók voltak.
Bocsánat, csak két gyors megjegyzés. Az egyik az az, hogy ő tényleg azt építette a Simonka, hogy elképesztő mennyiségű pénzt hozott a körzetében, még egy részét ugye magáévá is tette, de egy másik részét viszont nem, hanem tényleg üzemeltette ezt a feudális modellt, ugye főleg ebben az agráriumban lévő. Tényleg nagyon fontosan, hogy ki a kapcsolatod a központi kormányzathoz, és a másik pedig az tényleg csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ugye sokan tapsikoltak akkor, amikor Simonka adta ezt az úgynevezett telexes interjút, akkor most itt a következő ember, aki kibeszél a rendszerből, és most már tényleg lényegében, mert most már menekül az országból, de én ezt kicsit másképp láttam, vagy másképp olvastam, és sokkal inkább a fele ment, hogy inkább valahogy vegyél engem észre, és ha lehet, akkor kössünk valami dílt, és mert akkor inkább befogom akkor a számat, és nem fogok elnetek menni. Én szerintem szó sincs arra, hogy itt egy ilyen rövid távú damaszkoszi utat járt itt a Simonka, hanem sokkal inkább egy üzenet volt Orbán Viktorra, de ez csak egy zárójel.
Igen, tehát ugyanúgy, ahogy Gyurcsány Ferencnek a könyvét is várjuk, ugyanúgy szerintem Simonkáit is ugyanannyi ideig fogjuk várni.
De akkor menjünk tovább az utolsó példánkra, az is egy nagyon különleges körzet, ez a Veszprém megye 3-as számú választókerülete. Ez egy történelmi jelentőségű kerület, hogyha azt nézzük, hogy 2015-ben az időközi választást itt megnyerte Rig Lajos, és ezzel megszerezte a Jobbik első egyéni mandátumát, viszont azóta 2018-ban és 2022-ben is nyerni tudott a Fidesz. Bálint, minek kell történnie ahhoz, hogy ez 26-ban ne így legyen?
Szóval, ez egy nagyon különleges hely, ugye Veszprém 3, mint történelmileg is, mint beosztásban is, vagy szociológiailag is, de az első, amit szeretnék mondani, az, hogy amennyire lehetett Rig Lajost és az ő csapatát magára hagyni ezekben a kampányokban, annyira hagyták őt magára az ellenzéki pártvezetők is, és nagy gurú, most ezt így mondom idézőjelesen és iróniával a podcast hallgatók számára, hogy akkor az úgyis megvan, és nem kell vele semmit csinálni, és én sokat jártam a körzetbe, és beszéltem több ember, és aki ebben a kampányban aktívan részt vett, és ők teljesen jogosan panaszkodtak arra, hogy mind a 18-as, mind a 22-es kampányban, tehát ők egy, tehát nem azt kapták, mint amit kellett volna egy ilyen egyébként potenciálisan megnyerhető és megnyerendő körzetbe. A másik ilyen előmondásom az az, hogy Rigg Lajoson lehet sok mindent mondani, de egyik legjobb jelöltje volt valaha az ellenzéknek ebben a körzetben, és azért, nem azért, mert jobbikos pultja van, vagy nem azért, mert nem tudom, volt ugye egy különböző ilyen tetoválásokról szó, meg stb., de ezt ilyen szempontból mindegy, ami viszont lényeg, hogy ott őt mindenki személyesen ismeri. Tehát nem csak Tapolcán, hanem Ajkán is, meg Sümegen is, Sümegen talán kevésbé, de a környéken mint mentőorvosként, mint emberként, mint olyan emberként, aki még a legutolsó Fideszes is jó emberként gondol rá, hát ilyen kevés jelölt van. És akkor a harmadik meglátásom, a magyar politikai történetben nagyon kevés olyan van, főleg a most demokratikus kísérletünkben, hogy valaki a pártok listájához képest plusz 9%-ot tudott teljesíteni. Tehát az ő személye tudott 9%-ot adni, vagy annyival többen szerepelt, mint a lista, akik egyébként szerintem inkább visszahúzták őt, mint amennyire emelték volna, mint erőforrásokban, mint bármifajta tanácsokkal. És akkor rátérve a körzetre. Szóval ez egy olyan körzet, ami ugye a Balaton partján van egy bizonyos része, és ugye a fő központja, ugye Tapolca úgy a központja, hogy egyébként a legnagyobb város nem Tapolca, hanem Ajka, de hát ugye Orbán Viktor rajzolt és rájött arra, hogy jobb lenne akkor még Fideszes Tapolcának lenni a központja. És ugye Tapolca, Ajka és Sümeg a három nagy település, ami jellemzi, de van mellette 57 darab kis település a 20 főstől a pár ezer fősig is, és ahogy délről északra megyünk, ugye a Balaton parttól, vagy a Balaton környéki településkör fölfele, egyre jobban kezd hasonlítani egyébként a között Kelet-Magyarországhoz, tehát egy elszegényedett, kiürülsödett, ugye a korábbi iparnak a romjain lévő, leszakadóban lévő települések jellemzik, és ide kapott újabb lehetőséget, ugye Navasics Tibor 2022-ben, hogy akkor ugye, mint visszatérő emberarcú biztos, és akkor aztán utána emberarcú újra visszatérő Fideszes megnyerhesse ezt a körzetet, és egyébként elképesztő energiát rakott bele, tehát ez mondjuk ez kétségtelen, és tényleg a jelenléte az, tehát hogy ő úgy csinálta ezt végig, ahogy ezt végig kell csinálni a Fidesz szempontjából, tehát átadott az utolsó kis településen, és az utolsó fát is ő adta át. Egyébként sok pénz jött ebből az uniós beruházásokból és uniós pályázatokból, illetve ugye nem tudom mennyire emlékeztek, 22-ben volt egy külön programja a kormánynak ezekre a falunapokra, dáridózásra, eszemiszomra, amit szintén Navasics Tibor hozott. Na és ebben a helyzetben van, hogy néz ki ez a körzet. És úgy néz ki ez a körzet, hogy mind Tapolcán, mind Ajkán masszívan ellenzéki városvezetés van, ugye Schwarz Béla 63%-at tudott újrázni, most így 24-ben, illetve Tapolcán Dobó Zoltán szintén 64%-kal tudott újrázni, úgy, hogy tehát lényegében a két város teljes mértékben ellenzékivé vált. A harmadik város, ugye ez Sümeg, ami egyébként a sokkal kisebb, mint a másik kettő, ott pedig 11 szavazaton múlott, és amikor ránézünk arra, hogy hogyan vesztette el Rigg Lajos ezt a körzetet, akkor az látszott, hogy masszívan, de tényleg masszívan megnyerte Tapolcát, a tapolcaiak egyébként le a kalappal előttük segítették az ő kampányát, amivel tudták, akkor ott volt Ajka, a kicsit nyert már Rigg Lajos, és ugye én úgy hallom, hogy azért is, mert azért ott már kevesebb lelkesedéssel segítették az ő munkáját Schwarz Béla és a csapata, és Sümegen már veszített Rigg Lajos 22-ben, azért, mert Sümegen egyébként van egy nagyon erős és nagyon jól működő Fidesz alapszervezet, akik lasszóval elvégzik a munkát, ott már fordított Navasics Tibor, és a meglévő többi 57 kis településen pedig masszívan megnyerte Navasics Tibor a versenyt, ami egy részben azért volt, mert tényleg jelen volt, és ugye jött akkor a 22-es pénzosztás, na de jött az is, hogy Márki-Zay Péter és a háború, és a béke, és ott Navasics Tibor jelenlétével, pénzosztásával, emberarcú biztosként megjöttemmel, plusz a béke hírnökeként tudta ezt az eredményt behúzni. És hogy lehet ezt megnyerni? Ez nem is olyan, ez egy sokkal egyszerűbb körzet, mint a tietek volt. Itt egyszerűen, nem egyszerűen, de hogy az kell, hogy legyen egy olyan helyi jelölt, ami hasonló legyen, mint a Rigg Lajos. nem mindegy, hogy akkor hány nyelvet beszélő, hány diplomája van, teljesen lehet-e ebből a szempontból, az emberek szeressék, és jó embernek, és képviselőnek gondoljanak rá, egy. Kettő, ez a három település álljon be 100%-osan a jelölt mögé, ne így, hogy akkor szeretünk, hanem tényleg 100%-osan, mert hogyha a Tapolcán, Ajkán és Sümegen nagyot, ha akkorát nyer a leendő jelölt Ajkán, nem akkorát nyer Tapolcán, akkor ez egy sima választás lehet, és ami még nagyon fontos, és ami a legnehezebb ebben a közvetben, egyik legnehezebb között is egyébként az országban, hogy az 57 településre, ahova oda igenis el kell menni. És a legutolsó emberért, szavazóért is le kell ilyen szempontból hajolni, és meg kell győzni, és át kell állítani, mert egy-kettő, ahogy mondtál, egy-kettő ember is rengeteg múlik. De ami, és akkor az utolsó mondatom, az, hogy a magyar ellenzék, és most hozzunk egy vonalat, akkor mondjuk az előző fejezetben lévő ellenzék, nem úgy gondolkodott, amit te itt mondasz, Péter, hogy van egy körzet, van egy jó jelöltem, akkor minden erőforrásomat, amit ő kér, azt ő megkapja, és a nulladik naptól fogva, tehát a 15-ös választás utántól kezdve minden nap kell dolgozni a 22-es győzelemért, és amit kér, azt, ha bármit kér, azt megkaphassa, hanem helyette annak a felét, harmadát, negyedét, tizedét kapta meg, az egy elképesztő bűn, mert ez a körzet ez nyerhető lett volna ebben a szempontból, és hogyha valakik úgy állnak hozzá a jövőben is, hogy nem, hogy mondjam, nem oda fókuszálnak, ahova nem ők keresnek pénzt, hanem ahol a választókat lehet megnyerni, akkor ez a választás így is el fog veszni, vagy nem fog tudni megnyerni. Egyszerűen azt kell felfogni, hogy ha megvan az ember, és van egy csapata, és van mögötte politikai egyetértés, vagy kell mögé tenni politikai egyetértés, utána már csak az a dolga az országos kampánynak, hogy egyrészt ne legyen teljesen hülye, és legyen neki is egy normális kampánya, kettő pedig minden, amit kér a jelölt, az megkapja. És ez, hogy ez így elment, ez a hármas körzet, ez kizárólagosan ennek a hibája, és azok az emberek, akik ebben a kampányban dolgoztak, sokakkal találkoztam, és ott nem az volt, hogy két ember Google Maps-el keresgette egymást, hanem egy komoly csapat volt, szervezett csapat volt, komoly önkéntes infrastruktúrával, csak egyszerűen bizonyos elemek, országosan is, és helyben is, ahol tudtak, azért rakták be a küllők közé a botokat.
Igen, arra rá csatlakozva, hogy itt van egy elég erős háromosztatúság, tehát hogy a 2000 fő alatti településeken él a kerületnek a harmada, a másik harmada az Csabrendek, Badacsony, Tomán, Sümeg és Tapolca, és a harmadik harmada pedig lényegében önmagában Ajka. Tehát hogyha ez az utoljára nevezett kétharmad, az megvan egy jelöltnek, még az se biztos, mert ugye pont a Csongrád 2-es az a választókerület, aminek a kétharmada Szeged, és az egyharmada pedig Homokhátságnak a déli része, és ott a Homokhátságról nyerte meg a Fidesz, tehát amit te is mondasz, azt a maradék egyharmadot sem szabad magára hagyni, és abban az egyharmadban is nyilván úgy, hogy a másik kétharmadban pedig bődületesen oda is el kell menni, és le kell talpani, és kell a munkát hozzárakni. És még egy kiegészítés Rigg Lajossal kapcsolatban, ott a hitelesség nagyon-nagyon fontos volt. Az emberek elhitték róla, hogy amúgy nem azért megy be az országgyűlésbe, mert hogy ő nagyon-nagyon meg akarja tömni a zsebeit, és nem azért van ott éppen, és kampányol, mert hogy ő neki az egész élete a politikusság, és hogyha nem kerül be az országgyűlésbe, akkor majd éhen hal, hanem elhitték róla, mert hogy mentős volt egy polgári szakmája, és abból is gyűjtötte a rengeteg kapcsolati tőkét, és ezt tudta kamatoztatni a saját választókerületében. Igazándiból itt az új ellenzéknek az egyik nagy deficitje, hogy amúgy elképesztően tele van olyan emberekkel, akikről nem tudjuk elképzelni, hogy bármilyen polgári szakmában el tudnának helyezkedni, és meg tudnák állni a helyüket. És Rigg Lajos egy tökéletes ellenpélda volt erre a homopolitikusra.
Igen, hogyha retrospektívbe szeretnénk nézni és vizsgálni az óbaloldalnak, ma már elfeledésbe tartó baloldalnak az elmúlt 20 évét, akkor erre nagyon jó példa, hogy minapi hír volt, hogy parlamentből nemrégiben kibukott politikusok éppen egymás között vadásztársaság felosztásán vitáznak, miközben Rigg Lajos pedig, ha jól tudom, visszament mentőorvoshoz, tehát hogy ő a mostani szakmájában dolgozik, tehát ez egy viszonylagos különbség szerintem, de a másik pedig az, hogy ennek a körzetnek az a nagy átka, amiről Bálint is beszélt, és amiről korábban mi is beszéltünk, hogy itt a politikai spektrumnak a két oldalán lévő közösség, egy baloldali, meg egy jobboldali közösségben kell megtalálni azt a közös pontot, hogy ki legyen az, aki legalább azt a kétharmadnyi területet lefedően egy közös jelölt, és azt ne föntről mondják meg nekem az országból, hanem legyen valaki olyan konszenzusos személy, akiben meg tudnak egyezni ezek a helyben egyébként erős emberek.
Hát nagyon köszi nektek, itt most megállunk, de erről a körzetről is lesz szó még a vétóban, ugyanis Bálint, mi megyünk egy vétóturnéra, aminek az első állomása Tapolca lesz.
Nem véletlenül.
Nem véletlenül. Péter, Tamás, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. És nektek is köszönöm, hogy velünk tartottatok. Hogyha tetszett az adás, akkor kövessétek be a Partizán csatornáját, vagy hallgassátok a Vétót a podcast felületeken is. Jövő héten is itt leszünk Bálinttal. Sziasztok!